Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió adásában Gömbös Katalin zalaegerszegi önkéntes műsorát hallják. Furján Gellért atya, zalaegerszeg csácsbozsoki plébános, zarándoklatot szervezett La Salette-be 2025. augusztusában. Hogy miért épp a viszonylag ismeretlen La Salette volt az úti cél, s kikkel járt ott, erről kérdeztem Furján Gellért atyát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Igen, augusztus 25 és 30 között mentem el. Alapvetően az egyházközségemnek a híveit hívtam. Akkor még csak 4 tartozott hozzám, Csácsbozsók, Botfa, Csatár és Bocföld, de közben már jelentkeztek Bakról is, meg Sárhidáról is érdeklődtek, hiszen szomszéd atyának említettem, hogy eljönne velünk, meg esetleg híveit is megkérdezheti, hogy biztosabban megteljen hely. De aztán végül voltak, akik még távolabbról jöttek, de saját egyházközségeim híveinek szerveztem, és így Jóisten úgy alakította, hogy közben ez a Sárhida és Bak is aztán hozzám tartozott augusztus végére már, így tényleg csak a saját híveimmel mentem el. Azt a 2 távolabbit, akik más szervről jöttek kivéve, és nagyon jó volt, hogy újra együtt egy ilyen hosszú úton is átélhettük azt a sok kegyelmet, amit egy zarándoklat ad nekünk.
Milyen gyakran járnak zarándokolni egyébként innen az egyházközségből?
Rendszerességet nem mondhatok, hogy lenne valami rendje ennek, hanem amikor járok egy szép új helyen, vagy valami nagyon kegyelemteljes helyen, akkor az megtetszik, és akkor elindulunk. Ilyen hosszabb zarándoklatokra, mert mind időben, mind távolságban, erre 2 évente mondhatom átlagosan elmegyünk, mert itt Zalaegerszegen nagyon sok más zarándoklat is ugye indul, ahova tudnak csatlakozni akkor, akiknek nagyobb az igénye az ilyen jellegű zarándoklatokra.
La Salette nem egy ismert zarándokhely, bevallom, én is csak azért ismerem, mert készültem erre a beszélgetésre, és utána néztem, hogy mi ez a kegyhely. Gondolom, hogy a rádió hallgatók többsége is így van ezzel, sokan most először hallják ezt a nevet. Ön hogy találta meg ezt a zarándokhelyet, hol találkozott először ezzel a névvel, és miért ment oda-vissza? Mert úgy tudom, hogy nem először jártott.
Először a szemináriumban 2005-ben hallottam róla, akkor éppen abban az évben, amikor La Salette-ről hallottam, akkor a francia nyelvet elkezdtem tanulni, és mai napig szervez a kegyhely főiskolásoknak, a francia nyelvet tanulóknak olyan lehetőséget, hogy 1 hónapra elmennek, és ott a nyelvet gyakorolhatják. És így hallottam meg én is, hogy van ilyen lehetőség 2005-ben, és alapvetően ezért indultam, akkor még diakónusként, papszentelés előtt, hogy egy picikét gyakorolhassam ezt a francia nyelvet, hiszen úgy véltem, hogy lesz sok időm még a nyelvet tanulgatni, és tetszik, és akkor miért ne? Akkor jártam ott először. Voltunk többen is magyarok önkéntesek, és ők közülük az egyik fiú, aztán néhány évvel később ott házasodott, és engem kért meg, hogy én adjam össze őket. Akkor voltam ott másodszor, és amikor Ajkán káplánkodtam, akkor pedig az egyházmegye Nagy Károly atya szervezett zarándoklatot, Viennai Szent János kapcsán, ha jól emlékszem, és La Salette-et is meglátogattuk, bár erre csak egy zarándok társam, akkori káplán társam hívta fel a figyelmet, hogy voltunk ám ott, itt a Bódi Mária Boldog Álvatáson, és úgy elkezdett derengeni, hogy tényleg voltunk, úgyhogy vissza is néztem aztán a fényképeket, úgyhogy tényleg most már 4-szer voltam végül La Salette-ben, és végre a saját híveimmel, úgy, mint zarándokok, nem úgy, mint akik oda mentek önkéntesnek, nem úgy, mint akik szinte csak átmenetileg mennek ott a szálláson, meg a kegyhelyen, hanem akik tényleg célként tűzték ki, hogy La Salette lesz az úti cél, és ott a szűzanyával találkozni akarnak. És így nagy élmény volt. A szűzanya, mint minden más kegyhelyen, itt is szinte visszahúzza az emberek szívét, aki már járt ott. Ugyanezt tapasztaljuk akár Lourdesban, akár Medjugorjéban, ugye a többi kegyhelyen, itt La Salette-ben is ez van, aki egyszer itt járt, az érzi, hogy neki oda még vissza kell mennie.
Mitől különleges ez a kegyhely?
A kegyhelyen ugyanúgy a Boldogságos Szűz Mária megjelenésére emlékeznek. 1846. szeptember 19-én 2 pásztor gyermeknek jelent meg, na ebben nem különleges mondjuk. Amiben különleges talán az, ahol megjelent, hiszen itt a francia Alpokban van ez a kegyhely, 1700 méter magasan. Én most az alánokleten is eltűnődtem, hogy fú, azért ezek a pásztor gyerekek nem kis távolságokat tesznek meg. Fölmenni tényleg úgy az 1000 méterről, így 1700 méterre, akik fölfutottak az Arándóplaton ideje alatt a kis szabad programban a Gárgász hegynek a tetejére, az csak 400 méter szint különbség, hát észrevették, hogy azért ez nem kis dolog, és akkor ott legeltették, és oda fölmentek, tehát ez a táj, amit ott megérint, az a Jóistennek ez a csodálatos világa, amit a hegymászók tapasztalnak, akik eljutnak az Alpokba, és ezeket a magas hegygerinceket, hegyvonalatokat látják, a mély völgyeket, és ott a természetben megjelenő Istent, annak a mélységét, a nagyságát. Ez önmagában egy olyan különleges, amit még ott a harmadik napon is, amikor indultunk vissza, mert nem sok időt tudtunk így se ott tölteni, de olyan volt, hogy még mindig újat, gyönyörűséget és egyszerűen egy csodálatot, és közben Isten felé egy hatalmas dicsőítést hozott a lelkünkbe, de akár a keresztút járás alkalmával is, ahogyan ott körbe mentünk a keresztúton, és mindig más volt a táj, egészen sokat tesz hozzá, hogy ilyen közel érzi magát az ember az Istenhez. Nem azért, mert olyan magasan vagyunk, ahogy szoktuk viccből mondani, hogy közelebb vagyunk most a főnökhöz, hanem tényleg nagyon megérintő az a helyszín, ahol a szűzanya eljött a két pásztor gyermekhez, és talán az a csend, ami egy ilyen helyen van. Tehát ez, fölmentünk egy 1700 méter magas hegyre, ahol már senki és semmi nem lakik, csak a birkák kolompolása hallatszik, meg ahogyan a kabócák ott hangoskodnak, és ezen kívül az aránokoknak az éneke és az imádsága. És a csend, ami maga az Isten. Ez nagyon különleges. És ez nem ugye egy annyira sok ember által látogatott kegyhely, mint akár Lourdesba is, amikor voltam. Ott maga az, hogy olyan sokan vagyunk együtt egy estémán, egy körmeneten. Az magával ragadó, hogy ennyi ember együtt imádkozik. Ezt tapasztaltam Medjugorjéban is. Itt Lászaretben kevesen vagyunk olyan nagyon családias, de mégis teljesen meghitt, és a szűzanyának a jelenléte szinte kézzel fogható így is az imádságban, az esti körmenetben. Ezért különleges, hogy itt a csendben szólal meg maga a szűzanya.
Ugye, ha azt mondjuk, hogy a Lourdes szűzanya, a Fatimai szűzanya, akkor azért a hallgatók nagy többségének azonnal a lelki szemei előtt megjelenik az a forma, ahogy a szűzanya ott megjelent. Lászaletben hogyan? Ezt a legjobb volna megmutatni most a rádióhallgatóknak, olyan gyönyörű, de sajnos csak elmondani tudjuk, legyen szíves elmondani, hogy milyen módon jelent meg a szűzanya.
Köszönöm a kérdést, igen, különlegesen jelent meg a szűzanya, mert amikor a gyereket meglátták, akkor a szűzanya egy kövön ült, és az arcát a tenyerébe téve sírt. Sírt, és ez pont az üzenetnek is már egyben a mondani valója. Persze, amikor beszélt velük, akkor fölállt, oda ment hozzájuk, és akkor is még sírt, sőt, a könnyei folyton jöttek, ezt a gyerekek többször is megerősítették, hogy amit beszélt velük, nagyon szeliden, nagyon kedvesen, de mégis a könnyei folyamatosan folytak, és látták, ahogyan a kereszten az Úr Jézus, mert hogy a szűzanya nyakában volt láncon kereszt, ott az Úr Jézus, mintha élt volna, és ahogy szenvedett közben. És ugye ez a megjelenési forma, ez az, ami különleges, hogy sírva látták a szűzanyát, hát hogy miért sírt, azt minden hívő nagyon jól tudja, az emberek bűnei miatt, ahogyan a fia szenved a mi bűneink és gonoszságaink miatt, és hát az, hogy sír, és ott van Jézus is vele, aki él és szenved a mai napig miattunk.
Mielőtt az üzenetekről egy kicsit mélyebben beszélnénk, még térjünk vissza a képre. Ugye a hagyományos Mária ábrázolások fehér ruha, kék köpeny körülbelül ez. Itt ez sem így van.
Nem. Itt a szűzanya a helyi népviseletnek megfelelően jelent meg, és ezért is különleges a megjelenése. Nagyon szép az a szobor, amit Lászaretből kaptam, és itt a plébánián van. Misékre már vittem magammal, a híveim sokat látták, ahol nagyon szép színes, sárga, piros, rózsaszínű ruhadarabok vannak rajta, rózsákkal, mi szintén az üzenetnek a része, hiszen a szeretetről és Isten szépségéről tanúskodik számunkra. ez a francia ottani népviselet az, amiben megjelent, és hogyha a képeken megkeressük interneten, akkor ebben a formában látjuk ott a szűzanyát.
És akkor az üzenetek tehát a rózsa, ami Isten szeretetének megjelenítése, a könnyei, a feszületen szenvedő Krisztus. Mik voltak akkor ezek az üzenetek, amiket a pásztor gyerekekre bízott?
Ezek az üzenetek legfőképpen arról szóltak, hogy a bűnös útról ott térjenek le. Konkrétan arról, hogy vasárnap ne dolgozzanak, és ne káromkodjanak. Ezek voltak a legfőbbek, és erre figyelmeztette őket, hogy ennek jelei lesznek a burgonya, és a búza is meg fog rohadni, és ezért éhínség is lesz közöttük. Minden, amit a szűzanya természetesen elmondott, az úgy is lett, a terméssel is, illetve a gyermekeknek betegségét is mondta, hogy lesz, ezt is megkapták. Legfőképpen arra hívta fel a szűzanya a figyelmet, hogy tartsanak bűnbánatot. Ezt igazából, ha belegondolunk, minden jelenésénél megkapjuk ezt az üzenetet, hogy térjünk meg, térjünk vissza Krisztushoz, és szeressük őt. A böjtölésre is fölhívta a figyelmet, hogy figyeljenek oda, mert hát úgy futnak a henteshez nagy böjtben, mint a kutyák a sonka után. Úgyhogy erről le kell szoknunk, hogy vegyük komolyan ezeket a lelki életünknek a támogató gyakorlatait, amikkel tudjuk erősíteni a lelkünket, és egyben Isten iránti szeretetünkről tesz tanúságot, hogy hallgatunk nem csak a szűzanyára, hanem az egyház előírásaira, és valóban böjtöt tartunk, bűnbánatot tartunk, és hát a mindennapi életünkben odafigyelünk arra, hogy ez hiteles keresztény legyen. Ezáltal tudjuk majd aztán elérni, hogy a szűzanya ne sírjon, és Jézus ne szenvedjen.
Különösen, hogy itt a szűzanya a fiával való kapcsolatáról beszél a gyerekeknek. Erről egy pár szót tudnám mondani.
Igen. Mária ugye, ha az életét nézzük, amit a Szentírásból tudunk, azért végig ott volt Jézussal. És elkísérte nem csak születésében, nem csak a növekedésében, nem csak a tanítói útján, hanem bizony a Golgotára is fölkísérte őt, amikor a szenvedésben látta végig. És Mária most is ugye ott van az ő szent fiával, és látja, hogy most is milyen az ő szent fia. Hát igazából most szeretném felolvasni, hogy hogyan is mondta maga a szűzanya, mert ennél hitelesebben nem lehet ezt elmondani. Ha népem nem akar engedelmeskedni és kemény szívű, kénytelen leszek elengedni fiam karját. Olyan nehéz az és olyan súlyos, hogy nem tudom már tartani. Milyen régóta szenvedek miattatok. Ha azt akarom, hogy fiam ne hagyjon el benneteket, szüntelenül kérlelnem kell őt, és ti mindezzel nem törődtök. Hiába imádkoztok, hiába tesztek bármit, sohasem tudjátok kárpótolni a szenvedést, amit értetek, vállaltam. 6 napot adtam nektek a munkára, s magamnak tartottam fenn a 7., de ti nem akarjátok azt megadni nekem. Ez az, ami fiam karját oly súlyossá teszi. Tehát látjuk, hogy Mária mai napig együtt szenved a fiával. Ahogyan ott volt a Golgotán is, együtt szenvedett vele keresztre feszítéskor, ugyanúgy most is szenved, hiszen vele van és látja őt, és az édesanyja, ha a fiát látja szenvedni, az édesanyák ezt jobban tudják, bizony ők is együtt szenvednek, és mindent megtesznek, hogy a gyermeküknek a szenvedése az kisebb legyen, csökkenjen, lehetőleg elmúljon. Hát Mária is így tesz, és bennünket, akik ezt a betegséget okozzuk Jézusnak, ezt a szenvedést, bennünket kér, hogy hagyjunk fel a bűnös életünkkel. És ezt nagyon szeriden teszi, akárhányszor megjelenik, de úgy gondolom, hogy elég nagy nyomatékkal kéri, hogy segítsünk neki, ne szenvedjen se ő, se a Szent Fia.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ebben a megjelenésében ez a leginkább megrázó, ahogy ugyan nagyon kedvesen, ahogy mondta, de azért szemrehányással, tehát, hogy számon kérve mondja ezt.
Igen, igen, mert ugye valahol életünk legfontosabb eleme az állandó megtérés, és hát azért valljuk be, hogy néha lanyhák vagyunk ebben a megtérésben, nem véletlen a nagybőjt, meg az ádbent, ahol azért jobban odafigyelünk, de az év többi napján ugyanúgy kellene hatalmas erővel, úgy, ahogy a nagypénteken a szenvedést átéljük, átéreznünk, hogy mennyire fáj Istennek az, hogyha rosszak vagyunk, Különleges, hogy pont a mai napon az óvodában az özönvízről volt szó, és ezt próbáltam ott is az óvodásoknak kiemelni, hogy azért a Jóisten, ami mennyei atyánk, nagyon szomorú, amikor mi nem hallgatunk rá, tiszteletelek vagyunk vele szembe is, meg egymással szembe is. A szeretetlenség, ez az, ami fáj neki, és ez fáj Máriának, és ez fáj Jézusnak, és ebben a vízözön óta se sokat változtunk.
Igen, be kell látnunk, hogy az újabb vízözön nem ér utol minket az Isten ígéretének köszönhető, nem annak, hogy mi megjavultunk.
Igen, annak, igen, hogy Jézus eljött és megmentett bennünket, és most utat mutat számunkra, hogy hogyan tudunk kedvesek lenni Isten előtt, és inkább örömet szerezni neki, mint szomorúságot. Hogy ez üzenje is talán boldogabb dolgokat is tudjon üzenni, és ne csak mindig azt, hogy gyerekek, javuljatok már meg, léci.
Erről egy pár szót esetleg tudna nekünk mondani, ugye itt is azt mondjuk, hogy azok a titkok, amiket a pásztor gyermekekre bízott, hogy miért hívjuk ezt titkoknak?
Tehát titkok, mert megvan az ideje, hogy mikor mondhatják el. Tehát annyira titkosak csak, hogy azért nem maradnak örökké tudatlanságban mindenki számára, hanem megvan az ideje, amikor azt el kell mondaniuk, és olyankor általában ezeket meg is teszik. Mindig megteszik a látnokok. Titkok, mert talán Jóisten tudja csak, hogy milyen hatással lenne, hogyha idő előtt kiderülne. Az Úr Jézus is tett ilyet a apostolokkal, ugye számtalanszor kérte, hogy most még erről másoknak ne beszéljetek, akár a színeváltozásra, hogyha gondolunk, hogy erről még ne szóljatok senkinek, amit itt láttatok, de később elmondhatták. Ez számukra is egy ilyen titok volt, úgyhogy valójában annyira titok csak, hogy egy ilyen időzáras titok, ami egyszer kinyílik, és akkor mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy mit üzent a szüzenye.
Szeretném megkérdezni, hogy most, hogy eltelt már 2 hónap ez a zarándoklat óta, ugye az egyik hatása így számomra nyilvánvaló, de ha nem így van, akkor javítson ki, hogy ugye, ahogy mondta, azóta megkapta Filiának ezt a plusz 2 falut, aminek a híveivel együtt zarándokolt, hogy nyilván összekovácsolódott az egyházközség egy jelentős része, tehát, hogy ez segített a szűzanya már így előzetesen abban, hogy egy kicsit jobban megismerjék egymást a hívei, hogy érez-e olyan változást, olyan lát-e olyan lelki gyümölcsöket, amire azt tudja mondani, hogy igen, ezt leszeletben kaptuk.
Amikor visszajöttünk rá, nem sokára jött a jelenésnek az emléknapja, szeptember 19-e, amikor is nem szoktunk semmiről se itt megemlékezni, sőt én is úgy a feledés homályába merült az elmúlt évtizedekben ez a jelenés, hogy pont ezen a napon történt, viszont most szerveztem egy misét itt Csácsban, ugyanúgy egy kis körmenettel, a lászalettéjénekkel, és igen, jöttek a többi egyházközségből is szépen, és együtt vettünk részt egy kis közösségben, de úgy érezzük, hogy ezt folytatni kell, ezt a hagyományt, illetve, ami talán még összeköt bennünket, hogy akik ott voltunk leszeletben, mindenki úgy véli, hogy szüzanyának ezt az üzenetét, ezt el kell mondani. Valójában a látnapoktól is, Melanitól és Maximintől is így búcsúzott a szüzanya, menjétek és mondjátok el ezt mindenkinek. És úgy érzem, aki ott volt leszeletbe, ezt a küldetést megkapta, és ezt együtt éljük, hogy a szüzanya üzenetét el kell vinnünk mindenkinek. Nem olyan erőszakosan nyilván, hanem úgy, hogy a szüzanya szelítséggel azoknak, akik erre rászorulnak, hogy ezt a üzenetet megkapják, és az életükben legyen egy változás.
Azt gondolom, hogy mi is ezért beszélgetünk, akkor most még egyszer, mert most mindenki figyelni kezd a hallgatók közül. Mi volt a legfontosabb üzenete a szűzanyának, amit önök is megkaptak, és feladatként megkapták, hogy továbbítsák?
A legfontosabb üzenete a szűzanyának, hogy a bűneinktől forduljunk el, az Úr Jézus felé a szeretetünket azt őrizzük meg, tartsuk meg az előírásokat, ami szeretetből fakadnak az egyházban, és ezt a bűnbánattartást, ezt bizony mondjuk el mindenkinek. Legfőképpen tehát a böjtölés, a bűnbánat, és a tiszta beszéd, amire fölhívta a figyelmet.
Hát ez korunkban nagyon-nagyon fontos.
Legjobban hiányoznak, így van ezek a alapvető. A bűn tudat hiányzik, hogy van bűnöm, és ezt lássam be, és legyek alázatos. Valóban hiányzik, hogy a templomok ürülnek, mert minden más fontosabb vasárnap, csak az nem, hogy szentmisére elmenjünk, és a hetedik napot pihenéssel és szentmisével megtartsuk. És bizony a böjtölés is. El szoktam nézegetni bizony nagypénteken, hogy itt az egyik gyors étteremnél, ahol elmegyek, hányan állnak sorba, ahol bizony csapósos ételek vannak. Tehát nem figyelünk oda ezekre, és nehezen értik meg, még a fiatalok is, akár a böjtölésnek is a lényegét, úgyhogy amiket ott a Szuzanya kért, azok bizony nagyon jelen vannak a mai korban, és kell, hogy mi ezt továbbadjuk, hogy figyeljünk oda erre.
Igen, és még az utolsó, amit most nem ismételt meg, hogy ne beszéljünk csúnyán.
Ja, a káromkodás, igen.
A káromkodás, igen, hogy igen. Elhallgatom, hogy ma már a gyermekek szájáról is, mint a mondóka, úgy peregnek a trágár szavak.
Igen, ami ugye a környezetükben van, ők azt mondják, tehát sok katolikus szülő is mondta, hogy hát, amikor az iskolából hazajön a gyerek, vagy az óvodából, és olyan furcsa szavakat mond, amit itthon biztos, hogy nem hallott, de talán az iskolába sem, mert katolikus iskolába jár, de valahol mégis jár esetleg focira, vagy valami más ilyen csoportba, mert ott hallhatám ilyeneket, vagy a buszon, hogyha megy.
Sőt, sajnos az iskolákban is be kell vallanunk, tehát azért mindig azt mondjuk, hogy biztos az óvodában szedte fel, de nehezen tudom elképzelni, hogy a gyerekek összeülnek, és soha nem hallott trágárságokat együtt kifundálnak.
Igen,
erre egy
igen,
kicsi az
biztos,
esély.
Hogy ezt tőlük felnőttektől tanulják, ezért nagyon fontos, hogy milyen örökséget adunk át.
Vissza fog ön meg menni most így a tervei szerint?
Igen, erre egyértelmű a válasz, igen. Hogy mikor és hogyan, azt nem tudom. Most következőre úgy terveztem, hogy inkább kisebb társasággal, akár baráttal menni csak, és csendesebben megélni, és koncentráltan csak a kegyhelyre, mert hiszen ezen a zarándoklaton nyilván, ha már odáig elmentünk, akkor ott két érdekességet megnéztünk, ami a kartauziakhoz kötődik. Egyrészt a kartauziakról egy múzeumot, meg az általuk készített gyógylikörnek a gyárát, ami látogatható. És ott a kegyhelyen nagyon jó volt az idő, amit eltöltöttünk, de így visszagondolva az az egy hónap volt az talán, amit először ott voltam 2005-ben, amire azt mondom, hogy annyi legalább kellene ott ahhoz, hogy a lelkünk regenerálódjon és megerősödjön úgy, hogy utána sokáig nagyon jók tudjunk lenni.
Nyilván ezt az elején kellett volna megkérdeznem, most már többször elhangzott, hogy olyan messzire elmentünk. Hol van ez a kegyhely Franciaországon belül?
Franciaországban talán legkönnyebben, ha azt mondom, hogy Grenoble alatt nem sokkal, úgy lehet könnyen megtalálni.
Franciaország északi
keleti, igen, még az Alpok része, ami ugye átnyúlik aztán tovább arra Olaszország fele.
Hát én mindenkit arra biztatok, hogy akinek módja és lehetősége van rá, szintén keresse fel ezt a kegyhelyet, és részesüljön azokban a kegyelmekben, amit Furián Gellért atya már átélt, és reméljük, hogy újra átélhet. Ehhez kívánok önnek jó erőt, sok egészséget, Isten kegyelmét. Köszönöm, hogy beszélgetünk.
Köszönöm én is a lehetőséget, és buzdítok mindenkit, hogy keresse fel ezt a csodálatos kegyhelyet.
És addig is keresse fel majd a Csácsi Egyházközség templomát jövőre, szeptember 19-e környékén. A honlapon biztosan fognak erről majd találni információkat, tehát plébános úr megígérte, hogy jövőre szeptember 19-én a jelenések emléknapján megünneplik itt a templomban a La Saletti Szűzanya megjelenését. Buzdítok mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk majd. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.